Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az karácsony ünnepére a prédikáció alapjául rendelték, megírva találjuk a 111. Zsoltár első 10 versében a következőképpen. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek. Örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének. Nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak. Rendelkezései maradandóak. Rendíthetetlenek mindörökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról. Örökre elrendelte szövetségét, szent és félelemes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban sokféle tekintetben szoktunk készülni karácsonyra, és elérnek bennünket a különböző előkészületek, sokszor félrevivő előkészületek, ami a marketingről, üzletről szól, de vannak olyan előkészületek is, amelyek egészen pozitívak. Nap mint nap látom a Péceli Katolikus Gimnáziumból, itt nem gimnáziumból, általános iskolából, a másik oldalon lévő baptista imaházat, és annak a kerítését, és valami szépen kidekorálták, hatalmas posztereket aggattak ki, talán 15-16 darab ilyen posztert is, amelyen bibliai igéket és karácsonnyal kapcsolatos idézeteket tettek ki, és amikor láttam, milyen szépek, milyen találóak ezek az idézetek, szinte mindet le is fényképeztem, és az egyikük alá oda volt írva az idézet Gáncs Pétertől. Az idézet így szól: a karácsony nem emberi találmány, hanem Isten meglepetése. Engem is meglepetve ért ez az idézet, és valóban így van, hogy karácsony az nem az embereknek a kitalációja. Tényleg meglepetés húzódik meg benne. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt valóban olyan dolog történt, amit ember nem tervezett. Amit az ember szíve meg sem gondolt. Nem megnyugtató arra gondolni, hogy van olyan ezen a világon, ami nem rajtam múlik. Talán első hallásra furcsának tűnik ez, talán félelmetesnek is, hogy van valami, ami kívüláll a hatáskörünkön. Mert mi szeretnénk bebiztosítani magunkat. Szeretnénk azt, hogyha minden a mi kezünkben lenne, mert úgy érezzük magunkat biztonságban. És már is bizonytalanság vesz a hatalmába, kerít a hatalmába, amikor úgy érezzük, hogy kicsúszik az irányítás a kezünk közül. Pedig valójában, hogyha olyan valaki tartja a kezében a dolgokat, aki szeret bennünket, hát miért nyugodtak a kisgyermekek, amikor ott vannak a szüleik körében? Semmi sem tudja őket kibillenteni, hogyha a szüleik egymással békességben, boldogságban vannak. Hogyha tudjuk, hogy a mindenható, szerető Isten kezében van az irányítás, és végre nem rajtunk állnak a dolgok, meg nem embereken. Nem tudjuk elrontani azt, amit készített az Isten, és mások sem tudják tönkretenni, akkor az nem megnyugtató, hogy végre nem a mi kezünkben vannak a dolgok. Azt mondja a mai Zsoltár, hogy az Úr tettei nagyok, munkája fenséges és ékes. Erről van szó, hogy a karácsony az Isten munkája, ékes, fenséges munkája. Karácsonynak az elnevezése is Isten munkájára utal. Ugye legtöbbször úgy szoktuk értelmezni a szó etimológiáját, hogy az az inkarnáció latin megtestesülés szavából származik. Ez az egyik. De van másik elképzelés is, amely szerint a keleti szláv nyelvekből jön a karácsony szó, feltételezik, hogy talán bolgár közvetítéssel, és így hangzott, hogy Krácsún, ahogyan megtudtam, ismerős is a szlovák gyökerű emberek számára is ez a kifejezés, ami a keleti szláv nyelvben napfordulót jelentett, a macedon nyelvben pedig a Krácsún kimondottan karácsonyt jelent. A napforduló nem a mi hatalmunkban áll. Az Isten hatalmában, Isten munkájáról van megint szó. A román karácsony szó pedig a kreáció latin szavából jöhet, a teremtés szavából. Mint egy új teremtés kezdődik el, amikor Jézus megszületik. Ez is Isten munkájáról szól. Tehát bármelyik értelmezést nézzük, mindegyik arról beszél, hogy Isten kezdett el valamilyen munkát ebben a földi életben. Eleinte tudjuk, hogy a keresztények csak a húsvétot ünnepelték, körülbelül a Krisztus után harmadik, három évszázadon keresztül. És csak később kezdték el ünnepelni először Jézus megkeresztelkedését, majd pedig, amikor a gnosztikusok egyre inkább előre törtek, ugye azok a gnosztikusok, akik többek között azt tanították, hogy Jézus csak látszat testben jött el, a kereszten nem is szenvedett igazából, mert az nem is ő volt, mert csak a lelke volt, meg így, és így tovább, és így tovább. És akkor látták, hogy mennyire elszellemiesítik az evangéliumot, akkor hozták be, hogy hát akkor meg kell ünnepelni a testé lételt is. A testi születést is. Ez is fontos, nem csak a feltámadás. Hiszen maga János apostol is hangsúlyt tesz rá, a heti igében olvastuk. Az ige testé lett, hiszen már János evangélium maga is harcol a gnoszticizmus ellen, holott ő még az első évszázadban, az első évszázadnak a második felében ír. A testi születés hangsúlyt kapott, mert fontos, hogy nem úgy van, ahogyan a gnosztikusok tanították, hogy Isten valamiféle selejt anyagból hozta létre ezt az anyagi világot, és ezért van a szenvedés, hanem azért van a szenvedés, mert nekünk van benne részünk, felelősségünk. És ahogyan fontos nekünk is az életünk testi oldala is, ugyanúgy hangsúlyozza a Szentírás a testi születésnek a fontosságát. Azt olvassuk ebben a Zsoltárban, hogy Isten tettei ékesek, fenségesek. Ebbe az ékes, fenséges világba született be, amely maga a görög szó, hogy kozmosz, azt jelenti, hogy ékszer, mint valami csillár, valami gyönyörűség. De pont, hogy ez a világ lett egészen mássá, nyomorúsággá, nyomorúságossá. Ebbe a világba született bele az Úr Jézus, hogy megkeresse a nyomorban lévő embereket. Amikor néhány héttel ezelőtt említettem, hogy keresek valakit, egy hajléktalant, akkor én azt éreztem, hogy azért fontos ez nekem adventben, meg karácsony közelettével, mert hogy a karácsonynak a mélységét talán a legmélyebben lehet megérteni. Hiszen erről szól az istállóban való születés is. Erről szól a jászolba fektetett kisgyermek, hogy ő a legmélyebb helyre született meg. Hogy mindenkinek a megváltója legyen. És úgy gondolom, hogy a csillogás az inkább akadályozza a látást, mint amikor az éjszakában tüzet gyújtunk, mondjuk szalonnás üssünk, de a környezetét nem látjuk. Ha eloltjuk a tüzet, akkor jobban látunk távolabbra is. Mert hozzászokik a szemünk a sötétséghez. A csillogás az valamiképpen eltakarja a lényeget. Meglátni a nyomorúságot, leszállni a nyomorúságba, segít megérteni a karácsonynak a mélységét, lényegét. Valószínűleg tartom, hogy Isten újja is benne van abban a dologban, hogy aztán egy 2 milliós városban sikerült megtalálni olyan embert, akinek a nevét sem tudtam, meg a címét sem, mert nyilván nincsen címe. És olyan értelemben is fontos nekem ez a keresés, hogy hát az Isten is keres bennünket. És hogyha én megtaláltam, akkor ő biztos, hogy megtalál téged. Akkor ő biztos, hogy megtalál bennünket. Mert ő tudja a nevünket. Hát erről szerintem 5000 prédikációt hallottunk már valamennyien, hogy ismeri a nevünket. Nevünkön szólít meg bennünket. Tudja, hogy hol lakozunk. Hogy ne találna meg a mindenható Isten minket. A BMSK-nak a krízis kórházában akadtam rá Zoltánra, és vittem neki mai igét, vittem neki útmutatót, pár szem szaloncukrot, és hát akkor ott mutatkoztunk be egymásnak. Hiába találkozgattunk már egy, nem tudom, 2-3 éve is az Osannál, akkor mutatkoztunk be. És mondta, hogy biztos nem látszik rajta, de ez most őt nagyon megérintette. Mert így fogalmazott, hogy 15 éves pályafutásom alatt ilyet még nem tapasztaltam. És akkor úgy éreztem ennek a feszültségét, hogy hát milyen pici dolog az elmenni valakihez, vinni egy kis édességet, vinni egy kis olvasnivalót. Ez semmiség. És neki a minden. Hogy micsoda ellentétek feszülnek ebben a világban. Mennyi mindent meg lehetne tenni a másik emberért. És nem tesszük. A semmiséget. És milyen érdekes volt, amikor találkoztam ott az ő szobájában. Hát most ő a lábadozóban van, mert rákos beteg, de utána ki fog kerülni megint az utcára, 15 év után. 16. évét fogja elkezdeni majd. És akkor megismertem ott egy cinkotai evangélikus hajléktalant is. Nem fölösleges bemenni egy-egy ilyen helyre. És amikor mentem hazafelé, akkor az udvaron látom, hogy kiesett valaki a tolókocsiból, oda mentem hozzá, felnyaláboltam, visszapakoltam, közben éreztem az alkohollal kevert bűzszagát, és akkor vettem észre, hogy hát hiányzik az egyik lába. Lehajolni a mélybe, talán így lehetne megismerni leginkább a karácsonynak a mondani valóját. Hogy így hajol le hozzánk mindenható Isten. Kegyelmes és irgalmas, ez a következő jelzőpár, amit a 111. Zsoltár használ. Kegyelmes és irgalmas az Úr. János apostol azt mondja, hogy kegyelmet kaptunk kegyelemre. Az irgalmasság a héberben azt is jelenti, hogy anya méh. Ez nagyon szép. Az Isten irgalma olyan, mint egy anya méh, amelyben megfoganunk. amelyből megszületünk. Az Isten ilyen irgalmas hozzánk, hogy új születést ad nekünk. Ez a megváltás, ez az új születés mindannyiunké. Újra megszülethetünk, újjá születhetünk. Amikor beszéltem arról a hajléktalan Zoltánnak, hogy hát az Isten őt is szereti, meg hát őt is megváltotta, és hát azt mondta, hogy azért ő még úgy a határon van. Hisz is, nem is hisz. És azt mondja, mindig hálás Istennek, sok mindent megköszön neki, és ezt tudom, mert 2 éve, amikor még nem tudta, hogy ki vagyok én, akkor is erről beszélt, hogy mindig megköszöni Istennek, amit kap. És úgy csodálkozott rajta, hogy mi megállunk ott az Osan parkolójában a szép autóinkkal, és azt mondja, kiszállnak az emberek, és elkezdenek panaszkodni, hogy milyen rosszul megy az élet, és milyen nehéz. Neki panaszkodnak. Ő pedig hálás az Istennek. Persze azt is megmondta őszintén, hogy néha azért szídja az Istent, de azonnal bocsánatot kér érte. Úgyhogy nincs miért haragudnia Istennek. Nagyon tetszett nekem az őszinte elbeszélgetés. Ez az őszinte Isten kapcsolat. És arra gondoltam, hogy hát olyan jó lenne, hogyha mi is ilyen őszintén kommunikálnánk, beszélnénk az Istennel. De hol vagy? A határon? Határon innen? Határon túl? Olyan jó lenne, hogyha az istállóba alászálló, a te szívedbe is alászálló Jézus felnyalábolna. És átsegítene arra az oldalra, ahol jobban tudsz hinni. És hogy elkezdődne ez a kommunikáció. Valahogy úgy, ahogyan egy lelki gondozónak ezt mondta a hölgy, amikor megkérdezte a hosszú beszélgetés után, hogy na és akkor most hogy fog neki látni a problémái megoldásához? Hát azt mondja, ilyenkor mindenek előtt én elmondom ezt az én atyácskámnak. Este, amikor lefekszem, akkor megbeszélem vele, végig elmondom, hogy mi történt, és megkérdezem, hogy mi az ő döntése. És akkor mindig meg szoktam érezni a szívembe, hogy mit kell tenni. Mindig érzem az útmutatását. De hogyha mégsem hallom, akkor kinyitom a Bibliát. És akkor azon keresztül kommunikál velem. Meg kell, hogy induljon a kommunikáció közöttünk és a megszületett Isten között. Kommunikáció nélkül nincsen élet. Emlékszünk, amikor ezt mondta a Family magazinnak a szerkesztője az egyik rádióban, hogy kommunikálni, 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 amikor a házasságról volt szó. Különben meghal a kapcsolat. És ilyen az Isten kapcsolat is. A harmadik jelző pár, amit olvashatunk a Zsoltárban, az, hogy igaz és jogos Isten kezének a munkája. Hát ez is nagy kérdés. Mindig felmerül bennünk, hogy kinek van igaza, kinél van a jog. És hát egyre jobban tudjuk, hogy nekünk jogunk van dolgokhoz. Egyszer egy 50 éves házassági évfordulón, amikor ünnepeltek, akkor valaki feltette ilyen viccesen a kérdést az ősz házaspárnak, hogy na, és az elmúlt 50 évben ki volt az Úr a háznál? Szinte egyszerre mondták, az Úr Jézus. Ő volt az Úr a háznál. És így folytatta a férj, ezért volt minden bú, minden baj, összekottanás között, és után is békés és boldog az életünk. Ugye szeretnénk egy ilyen életet? Ha igen, akkor karácsonyt szeretnél az életedben, ahol a jog és az igazság az Úr Jézusé, és nem a miénk. Az utolsó jelzőpár pedig így hangzik, szent és félelemetes az Úr. És ez arról szól, hogy tovább kell adnunk mindazt, amit kaptunk tőle. Nem tarthatjuk meg. Tehát, hogyha megtartjuk, akkor lehet, hogy ugyanúgy megakad, mint egy vérrög a tüdőben. Az halált okoz. Van lelki trombózis is. Ugyanúgy tovább kell adnunk az Isten üzenetét, a megváltó születését, mint ahogyan a Zsoltáros továbbadta ezt. Azzal, hogy elmondta. Azzal, hogy írásba foglalták. Ezzel továbbadták. Van olyan, hogy valaki annyira súlyosan levert, depressziós, hogy nem bírja elviselni a fényt, befüggönyözni a szobát, el akar zárkózni mindenkitől. Nem tehetjük ezt meg, hanem meg kell nyitni magunkat az Isten irgalmassága és kegyelme előtt, és azt tovább adni mindenhol és mindenkinek. Mert az Isten kegyelme mindennél előbb volt. A Zoltánnak, amikor kérdeztem, hogy ő milyen felekezetű, mert kiderült, ugye előbb derült ki a szobatársáról, hogy ő az evangélikus, aztán derült ki a Zoltánról, hogy ő katolikus, és akkor mondta, hogy neki csak egyetlen dolog nem tetszik a katolikus egyházban. Hát, hogy miért mondják azt, hogy eredendően bűnösök vagyunk? És akkor gondolkoztam rajta, hogy hát valószínűleg nem arra van szüksége neki, hogy most én teológiailag elmagyarázzam ezt, hogy mit jelent. Hogy ez nem erkölcsi fogalom elsősorban, hanem teológiai fogalom, és akkor az mit jelent? Hanem inkább arról kezdtem el neki beszélni, hogy akárhogy is van, eredendő bűn az van, mert eredendően hozzuk a bűnösségünket, elesettségünket Ádám Éva óta, de az Isten irgalmassága eredendőbb, mint a bűn. Előbb volt, örökké volt, és mindig lesz. Bűn nem volt mindig, és nem lesz mindig. Az Isten irgalma, az Isten kegyelme, amiről karácsonykor a legtöbbet beszélünk, eredendőbb, mint a bűn. És ezt vigyük tovább, adjuk tovább mindazoknak, akiket utunkba hoz karácsony ünnepe. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük neked, hogy te magad vagy az irgalom. Te magad vagy a kegyelem. S te vagy az eredendőbb mindennél. A te szereteted volt, van és lesz örökké irántunk. És köszönjük, hogy a bűn az csak addig van, amíg meg nem valljuk, amíg eléd nem visszük, mert te elhordoztad, meghaltál érte. Köszönjük neked, hogy így gondoskodsz rólunk, munkáddal, ékes, gyönyörű munkáddal elvégzed megváltásunkat. Így kérünk téged a te megváltásodért, magunkért, azokért is, akik a közelben vannak, azokért is, akik távolban vannak, mindazokért, akiket a szívünkben hordozunk, de kérünk téged, hogy te add irgalmadat, kegyelmedet minden embernek ebben a karácsonyi időszakban, hogy minden ember közelebb léphessen hozzád szeretetben. Amen.